Sharp fél órával később visszament egy csapat felderítésről visszatérő benszülött lovas társaságában ügetve. Kivált közülük, és a sátránál leszállt a nyerekből. Ahmed már várt rá. Míg Sharp és Garrard elterelték az emberek figyelmét, addig ő ellopott néhány dolgot, és szélesen vigyorgott, ahogy Sharp belépett a sátorba. Megvan minden, mondta Ahmed büszkén, megszerezte Morris kapitány vörös kabátját, válszallagját, karcíját és szabjáját. Ügyes fiú vagy, mondta Sharp. Szüksége volt egy vörös kabátra, mivel Stevenson ezredes parancsba adta, hogy mindenkinek, aki részt vesz a Gavilgur elleni támadásban, egyenruhát kell viselnie, hogy ne téveszthessék össze az ellenséggel. Benny Singh levadászására készülődve Siud Sivaji és emberei kerítettek néhány régi, viseletes szipoly kabátot, melyek némelyikén még mindig sötét lett az előző tulajdonosának vére, ám Sharpra egyik kabát sem illett. Még Morris kabátja is szűknek bizonyult a számára, de most már legalább volt egyenruhája. Nem volt semmi baj? Kérdezte Ahmedtől.
Egyetlen szarházi sem látott meg, mondta a fiú büszkén.
Az angol tudása napról napra fejlődött, habár Sharp aggódott, hogy nem egészen a legszebb angol nyelvet beszéli. Ahmed ismét elvigyorodott, amikor Sharp egy pénzérmét adott neki, amit a fiú el is rejtett a köpenyébe. Sharp a karjára terítette a kabátot, és kilépett a sátorból. Claire-t kereste, és 100 lépésnyivel távolabb meg is pillantotta. Egy magas, inget, fekete nadrágot és sarkantyús csizmát viselő katonával beszélgetett. Mélyen elmerültek a társalgásba, és ahogy közeledett hozzájuk, Sharpba különös módon belehasított a féltékenység, ám akkor a katona megfordult, és Sharp rongyos öltözéke láttán összehúzta a szemöldökét, majd elvigyorodott, ahogy felismerte a fejkendős férfit. Mr. Sharp, üdvözölte. Eli Lockhart, mondta Sharp, mi a fenét csinál itt a lovasság? A brit ütegeket ágyúzó, fehér füstbe burkolózott erődítmény felé viccentett. Ez az igazi katonáknak való feladat. Az ezredesünk meggyőzte a tábornokot, hogy Mr. Dodd esetleg elmenekülhet. Úgy véli, egy tucat lovas lebeszélhetné ezen szándékáról. Dodd nem fog elfutni, mondta Sharp. Nem lesz hol kitörnie. Tehát veled megyünk, mondta Lockhart. Nekünk is van mit elszámolni Mr. Doddal, emlékszel? Claire ilyetnek látszott. Sharp pedig úgy vélte, nem akarja, hogy Lockhart őrmester megtudja, miszerint Sharp zászlóssal együtt töltötték az éjszakát. Mrs. Walt kerestem éppen, magyarázta Lockhartnak. Szánna rám néhány percet, asszonyom? Claire hálásan pillantott Sharpra.
Természetesen, Mr. Sharp.
Erről a kabátról lenne szó, látja? Nyújtotta oda Morris kabátját. Vörös paroli és kézelő van rajta, nekem viszont fehér kellene. Levette a fejkendőjét. Gondoltam, használhatná ezt. Tudom, kicsit koszos, és nem akarnám feltartani önt, asszonyom, de nem hiszem, hogy én meg tudnám varni. Levehetnéd a kapitányi stráfokat is, amíg megvarrod, kedvesem, javasolta Lockhart Claire-nek. És az elővéd jelvényét is. Nem inném, hogy Mr. Sharp szeretné, ha a kabátot felismerni a régi tulajdonosa. Ezt jobb szeretném elkerülni, ismerte el Sharp. Claire elvette a kabátot, és ismét egy hálás pillantást küldött Sharp felé, aztán Sivajiék sátrai felé indult. Lockhart figyelte, hogy távozik. 3 éven át vártam az alkalomra, hogy beszélhessek vele, tűnődött. Most megragadtad az alkalmat, hm? Lockhart még mindig a nőt nézte. Ritka csinos nő. Valóban? Nekem nem igazán tűnt fel, hazudta Sharp. Elmondta, hogy kedves voltál hozzá, mondta Lockhart. Nos, csak megpróbáltam segíteni neki. Tudod, hogy van ez? Feszengett Sharp. Az a rohadék Torrance öngyilkos lett, neki pedig nem volt hova mennie. És te gondoskodtál róla, hm?
A legtöbb tiszt megpróbálta volna kihasználni az alkalmat, jegyezte meg Lockhart.
Én nem vagyok igazi tiszt, ugyebár? Válaszolt Sharp. Látta, hogyan nézett Claire a magas lovas katonára, és hogyan bámulta Lockhart a nőt, így aztán Sharp úgy döntött, legjobb lesz, ha félreáll az útból.
Házas voltam, mondta Lockhart, de a feleségem meghalt a hajóúton. Rendes kisasszony volt.
Sajnálom, mondta Sharp.
Mrs. Wall pedig elvesztette a férjét, folytatta Lockhart, az özvegyasszony és az özvegyember most már bármelyik percben elhangozhat, hogy a sors akarata, gondolta Sharp.
Ez a sors akarata, mondta tűnődve Lockhart.
Szóval mire készülsz? Kérdezte Sharp.
Azt mondja, nincs igazi otthona, csak egy sátor, amit átengedtél neki, mondta Lockhart. Az ezredesem nem bánja, ha megházasodom.
Megkérted a kezét?
Nagyjából, pirult el Lockhart.
És ő igent mondott?
Nagyjából, mondta ismét Lockhart, és még jobban elpirult.
A pokolba, álmélkodott Sharp. Ez aztán gyors volt.
Az igazi katonák nem várakoznak, mondta Lockhart, aztán összehúzta a szemöldökét. Azt a szóbeszédet hallottam, hogy téged nyakon csípett az ellenség.
Megszöktem, mondta Sharp homályosan.
A rohadékok figyelmetlenek voltak.
Megfordult, figyelte, ahogy egy kósza rakéta röppen fel a felhőtlen égre, sűrű füstcsíkot húzva maga után, aztán végül ártalmatlanul visszazuhan a földre.
Tényleg részt veszel a támadásban? Kérdezte Lockharttól.
Nem az első sorban, válaszolt Lockhart, nem vagyok bolond. Huddleston viszont beleegyezett, hogy bemenjünk és megkeressük Doddot, úgyhogy megvárjuk, amíg ti, fiúk, elvégzitek a nehéz munkát, aztán követünk benneteket.
Majd megkereslek.
Mi pedig szemmel tartunk téged, ígérte Lockhart, de addig is megyek, és megkérdezem, segítsek-e befűzni a cérnát a tűbe.
Tedd azt, mondta Sharp, és figyelte, ahogy a lovas katona elsétál, ugyanakkor azt is látta, hogy Ahmed kivitte a holmiát Claire sátrából. A fiú felháborodottnak tűnt, de Sharp sejtette, hogy kiűzetésük a sátorból nem tart majd sokáig, mivel Claire még napnyugta előtt a lovas katona szállására költözik. Csingiling esküvői csengetjük, gondolta, átadta a drága kövekkel teli erszényt Ahmednek, aztán elindult, hogy az erőd ágyúzását nézze, míg az egyenruháját megvarják. A Gavilgur belső erődjének kapujában álló magas, fiatal lovas gőgös volt és magabiztos. Fehér selyemköntöst viselt, vörös derék szíjáról drága kövekkel kirakott hüvelyben aranymarkolatú tulvár lógott. Nem kérte, hanem követelte, hogy nyissák ki a kaput. Nem volt különösebb oka, amiért meg kellett volna tagadni a parancsát, mivel a két erőd közötti szakadékon állandóan jártak keltek az emberek, és Dodd kobrái már hozzászoktak, hogy naponta 20-szor nyissák és csukják a kapukat, de a fiatal ember viselkedésében volt valami, ami bosszantotta Gopált. Üzent Dodd ezredesnek. Dodd néhány perccel később meg is érkezett oldalán a rángatózó arcú angol őrmesterrel. A lovas Dodd felé fordult, és rákiáltott, hogy büntesse meg Gopált. Dodd viszont csak köpött egyet, aztán Hexville felé fordult.
Miért akar valaki átlovagolni ezen a kapun?
Én nem tudhatom, uram!
Válaszolt Hexville, az őrmester fehér kabátot viselt fekete válszallaggal, habár a rangja, amit a szallag jelképezett, még elég bizonytalan volt.
Nincs hol megjáratni a lovat, jegyezte meg Dodd, ha csak nem azt tervezi, hogy a külső erődön át egyenesen a brit táborba lovagol.
Kérdezze meg, mi dolga odakint Gopál?
Azt mondja, hogy a killadár megbízatását teljesíti Száhib, magyarázta Gopál Doddnak.
Milyen megbízást? Követelte a választ Dodd.
A fiatal ember láthatóan nem akart válaszolni, ám Dodd könyörtelen tekintete és a felemelt pisztoly meggyőzték, hogy vegye elő a lepecsételt csomagot az övén lógó tarsolyból. Megmutatta Doddnak a killadár pecsétjét, de őt nem nyűgözte le a vörös viaszba nyomott rajzolat, a kés pengére tekeredett kígyó.
Kinek címezték?
kérdezte, mutatva a fiatal embernek, hogy fordítsa meg a csomagot. A lovas engedelmeskedett, Dodd pedig láthatta, hogy a címzett a brit hadsereg főparancsnoka. Egy angol nyelvben nem túl járatos írnok címezhette, mivel az írás iszonyúan csúnya volt, de a szavakat el lehetett olvasni. Dodd előre lépett és megragadta a ló kantárát. Rángassa le a nyerekből, Gopal, parancsolta Dodd, vigye az őrházba és küldjön valakit Manu Bapuért. A fiatalember megpróbált ellenállni, félig sikerült is előhúznia a túlvárját a drága hüvelyből, ám Dodd egy tucat embere könnyedén legyűrte. Dodd megfordult, intett Hexfieldnek, hogy kövesse, és felment a lépcsőkön a falra. Nyilvánvaló, mit művel a killadár, morogta Dodd, megpróbál békét kötni.
Azt hittem, itt nem győzhetnek le minket, uram, mondta kissé aggódva Hexfield.
Nem, jelentette ki Dodd, de Benny Singh gyáva. Azt hiszi, az élet semmit sem ér nők, zene és szórakozás nélkül. Ami Obadiah Hexfield számára tökéletesen érthetőnek tűnt, de nem szólt semmit. Úgy mutatkozott be Doddnak, mint sértett brit katona, aki tisztességtelennek tartja a maráthák elleni háborút.
Nincs itt semmi keresnivalónk, uram, ezen a pogány földön, mondta. Ez a föld a szurtos képűeké, ugyebár? Nincs itt semmi a vörös kabátosok számára.
Dodd egy szavát sem hitte. Sejtette, hogy Hexville azért szökött el a brit hadseregből, mert el akar kerülni valamilyen büntetés, de ő aligha hibáztathatta ezért az őrmestert. Dodd maga is ugyanezt tette, ezért nem törődött Hexfield okaival, míg az őrmester kész volt harcolni. Ezen kívül hitt abban, hogy a katonái jobban harcolnak, ha fehérektől kapják a parancsokat. A benszülöttek álhatatosak az angolokkal szemben, őrmester, mondta Hexfieldnek, és ez jó alap.
Milyenek, uram? Kérdezte Hexfield.
Dodd arca elkomorult az őrmester butasága láttán. Maga nem skót, ugye?
Krisztusom, nem, uram! Nem vagyok istenverte skót, sem velszi. Angol vagyok, uram, tetőtől talpig, uram, mondta rángatózó arccal. Angol, uram, és büszke vagyok rá.
Így aztán Dodd fehér kabátot és fekete válszalagot adott Hexfieldnek, és a kobrák egyik századának élére állította. Harcoljon jól, őrmester, mondta Hexfieldnek, amikor felértek a fal tetejére, és tisztet csinálok magából.
Harcolni fogok, uram, bízza csak rám, úgy harcolok majd, mint egy démon.
És Dodd hitt neki, mert ha Hexfield nem harcol, akkor a britek foglyul ejthetik, és csak Isten tudhatja, mivel kell majd szembenéznie. Habár igazság szerint Dodd nem tudta, hogyan juthatnának be a britek a belső erődbe. Várta, hogy elfoglalják a külső erődöt, mivel az ágyúik már törték a falat, és meg is tudják közelíteni a rést, de a belső erőddel komolyabb problémájuk lesz. Ezt a problémát most megmutatta Hexfieldnek is. Csak egy út vezet be, őrmester, ezen a kapun át. A falakat nem támadhatják meg, mert a szakadék túl mély, látja? Hexfield balra nézve látta, hogy a belső erőd fala egy szinte teljesen függőleges szikla szélén épült. Nincs ember, aki meg tudná mászni a sziklát, és megostromolhatná a falat. Még csak rést sem tudnának ütni rajta, vagyis Doddnak igaza van. A támadóknak meg kell támadniuk, és le kell rombolniuk a bejáratot lezáró négy kaput, melyeket Dodd kobrái védenek. Az embereimet még sosem győzték le, őrmester, folytatta Dodd. Végignézték, ahogy másokat legyőznek, de ők még sosem veszítettek. Márpedig az ellenségnek nincs más választása, mint legyőzni minket. Legyőzni! De nem fognak. Nem képesek rá. Elhallgatott. A tüzelő patkán nyugvó kezei ökölbe szorultak. Az ágyúk állandóan dörögtek, aminek egyetlen jele a külső erődön túl szitáló, ködszerű füst volt. Manu Bapu, a külső erőd parancsnoka most a belső erőd felé sietett. Dodd figyelte, ahogy a herceg felkapaszkodik a kapuhoz vezető meredek ösvényen. A sarokvasak megcsikordultak, amint a kapuk egyik a másik után kinyíltak, Bapu és segédtisztjei előtt. Amikor az utolsó kapu is kitárult, Dodd elmosolyodott.
menjünk és keverjünk egy kis bajt, mondta, és a lépcsők felé indult. Manu Bapu már felbontotta a levelet, amit Gopal adott át neki. Dodd közelettére felpillantott. Olvassa el, mondta egyszerűen, és odalökte az ezredesnek az összehajtott papírlapot. Fel akarja adni az erődöt? Kérdezte Dodd, átvéve a levelet. Csak olvassa el, mondta komoran Bapu. A levelet ügyetlenül, de érthetően írták. Benny Singh, akit Berar rádzsája nevezett ki Gavilgur erődjének killadárjává, átadja az erődítményt a briteknek azzal a feltétellel, hogy a helyőrség katonái és családtagjai életét megkímélik. Senkinek sem eshet bántódása, és senkit sem börtönözhetnek be. A britek elkobozhatják az erőd fegyvereit, de meg kell engedniük, hogy Gavilgur lakosai megtarthassák mindazon vagyonukat, amit gyalog vagy lóháton el tudnak vinni. Persze, hogy a britek elfogadnák, mondta Manu Bapu. Nem akarnak meghalni a falakon ütött réseknél. Benny Singhnek megvan ehhez a hatalma? Kérdezte Dodd. Bapu vállat vont. Ő a killadár. De ön a hadsereg főparancsnoka, a rádzsa fivére. Bapu a bejárati folyosó magas falai között felpillantott az égre. A fivérem nem mondta pontosan, mit is kell tennem, mondta. Talán azt akarja, hogy feladjam? Nem mondta. Ha veszítünk, engem hibáztathat, mondván, hogy ő a megadás mellett döntött. De ön nem akarja feladni az erődöt? Győzhetünk, mondta vadul Bapu, majd a palota felé fordult, mivel Gopal bejelentette, hogy közeledik a killadár. Benny Singh bizonyára a palotából látta, miként tartóztatják fel a futárt, mivel sietve közeledett az ösvényen, mögötte jöttek a feleségei, ágyasai és lányai is. Bapu a nyomában Doddal és még vagy 20 fehér kabátossal a killadár felé indult. A killadár biztosan úgy vélte, hogy a nők látványa meglágyítja Bapu szívét, ám a herceg tekintete ridegebbé vált. Ha fel akarja adni az erődöt, akkor előbb beszélje meg velem is, üvöltött Benny Singhre. Megvan hozzá a hatalmam, vinnyogta Benny Singh a karjában tartott kis öleb, a nyelvét lógatta a hőségben. Semmije nincs meg hozzá, vágott vissza Bapu. A csinos, sejembe és pamutba öltözött nők egymáshoz bújtak, ahogy a két férfi a kígyóverem mellett találkozott. A britek már réseket törnek a falakon, indokolta tettét Benny Singh. Holnap vagy holnap után támadnak. Mindannyiunkat megölnek, jaj veszékelt. A lányaim a játékszereik lesznek, a feleségeim pedig a szolgáik. A nők reszkedtek. A britek meghalnak a réseknél, válaszolt Bapu. Nem lehet megállítani őket, bizonygatta Benny Singh. Ezek dzsinnek. Bapu hirtelen hátralökte Benny Singhet a kígyóverem széle felé. A killadár hangosan sikoltotta, hogy megbotlott, és hátratántorodott, ám Bapu megragadta Benny Singh sárga sejemköntösét, és erősen tartotta, nehogy a férfi leessen. Hexville odaoldalgott a verem szélére, és lenézve majomcsontokat látott. Aztán megpillantotta a gödör, árnyékok borította alján átsikló alakot, és gyorsan hátralépett. Benny Singh panaszosan nyöszörgött. Én vagyok a killadár! Életeket próbálok megmenteni! Maga állítólag katona, sziszegte Bapu. És az a dolga, hogy megölje a fivérem ellenségeit. A nők sikoltoztak, azt hitték Benny Singh leesik a gödörbe, de Manu Bapu erősen szorította a sejemköntöst. És amikor a britek meghalnak, mondta a killadárnak, a túlélőket pedig végig üldözzük dél felé a síkságon. Mit gondol? Kinek az érdeme lesz majd? Az erőd killadárjáé. Maga eldobná ezt a dicsőséget? Ezek dzsinnek, mondta Benny Singh, majd oldalra pillantott, meglátta Obedája Hexville rángatódzó arcát, és felsikoltott. Dzsinnek! Emberek! Esendő emberek, mondta Bapu. Kinyúlt a szabad kezével, megragadta a fehér kiskutyát, Benny Singh vinnyogott, de nem próbált tiltakozni. A kutya küzdött Manu Bapu szorításával. Ha ismét megpróbálja feladni az erődöt, mondta Manu Bapu, akkor ez a sors vár önre. És elengedte a kutyát. Az vonyítva zuhant alá a verembe, aztán szánalmas üvöltéssel csapódott a szikla padlónak. Sziszegés és kaparászás hallatszott, majd egy utolsó üvöltés, aztán csend. Benny Singh először a kutyája miatt sikoltozott, aztán össze-vissza beszélt, hogy inkább megmérgezi az asszonyait, mint megkockáztassa, hogy az ostromlók prédáivá váljanak. Manu Bapu megrázta a szerencsétlen killadárt. Megértette? Kérdezte.
Megértettem,
mondta elkeseredetten Benny Singh. Manu Bapu visszahúzta a killadárt a gödör szélétől. Visszamegy a palotába, Benny Singh, parancsolta, és ott is marad. Többé nem küld üzenetet az ellenségnek. Odébb lökte a killadárt, majd hátat fordított neki. Tudd ezredes? Száhib? Egy tucat embere biztosítsa, hogy a killadár nem küld több üzenetet a palotából. Ha mégis megteszi, öljék meg a futárt. Dodd elmosolyodott. Természetesen, száhib. Bapu visszatért az ostromlott külső erődbe, míg a killadár visszaólálkodott a zöld nyálka borított a tó túloldalán a dombtetőn emelkedő palotába. Dodd elküldte egy tucat emberét, hogy álljanak őrt a palota bejáratánál, majd visszament a falra, és a szakadékot bámulva elmerengett. Hexville követte az ezredest.
Miért van ennyire beijedve a killadár, uram? Talán tud valamit, amit mi nem?
Ő csak egy gyáva féreg őrmester. Ám Benny Singh félelme megfertőzte Hexville-t is. Elképzelte, ahogy a bosszú szomjas Sharp visszatér a halálból, hogy végig üldözze őt az erőd elestének lidérc nyomásán.
A szarháziak nem juthatnak be, ugye, uram? Kérdezte idegesen.
Dodd tudta, hogy Hexville ugyanazt a félelmet érzi, amit ő maga is. Félt a szégyentől és a megaláztatástól, ami akkor vár rá, ha a britek elfogják és bíróság elé állítják. Elmosolyodott. Alig, hanem elfoglalják a külső erődöt őrmester, mert egykori bajtársaink valóban úgy harcolnak akár a dzsinnek. De a szakadékon nem tudnak átkelni. Akkor sem, ha alvilági hatalmak segítik őket, ha egy évig ostromolnak is, ha az ágyúikkal rommá lövik ezeket a falakat, lerombolják a kapukat és a földdel teszik egyenlővé a palotát, mert még akkor is át kell kelniük a szakadékon, már pedig erre nem képesek. Ezt nem tudják megtenni. Aki Gavilgurt uralja, egész Indiát uralja, gondolta Dodd. És egy héten belül ő lesz az erőd rádzsája. Gavilgur falai romossak voltak, ahogy arra Stokes számított is. Az első rést kevesebb, mint egy nap alatt ütötték. Délután közepén a fal még állt, ám ott, ahová Stokes az ágyukat irányította, a poros terméskövek között jókora üreget vájtak, aztán egyszer csak az egész falszakasz leomlott. A kőhalom porfelhő közepette csúszott le a domboldalon, majd lassan feltárult a két fal közötti területre vezető meredek rámpa. A fal alsó része még állt, de egy órányi munkával azt is sikerült lebontani. A tűzérek célpontot váltottak, neki láttak, hogy két rést üssenek a belső falon, míg a pásztázó ütegek, melyek addig a lőréseket gyötörték, hogy tönkre tegyék az ellenség ágyúit, most oldalról tüzet nyitottak az első résre, megakadályozva a védőket abban, hogy akadályokat emeljenek a kőhalmok tetején. Az ellenség még sértetlen ágyúi megkétszerezték az erőfeszítéseiket, hogy elpusztítsák a brit ütegeket, azonban a lövedékeik elszálltak az ostromlók felett, vagy belecsapódtak a sánc kosarakba. A hatalmas ágyú, ami először vérfürdőt okozott, még három lövést adott le, de az ágyúgolyók a sziklafalba csapódtak, így nem okoztak károkat, a marátha tűzérek pedig rejtélyes okokból nem lőttek vele többet. A következő napon elkészültek a másik két réssel is, az ostrom ágyúkkal pedig neki láttak, hogy mindhármat kiszélesítsék. A 18 fontos ágyú golyók kiszakították a köveket, melyek aztán a rámpa kövei közé hullottak. Estére a rések már elég szélesek lettek, így aztán a tűzérek az ellenség megmaradt ágyúit vették célba. Egymás után omlasztották be a lőréseiket, vagy lökték le a lövegeket az ágyútalpakról. A földnyelv sűrű, orfacsaró füstbe burkolózott, ami minden lövésnél kavarogni kezdett. A 12 fontos pásztázó ütegek gránátokat lőttek a résekbe, míg a tarack a falon át szórta a lövedékeit. A brit ágyúk még jóval sötétedés után is lőttek, az ellenség válasza pedig egyre jobban gyengült, ahogy az ágyúik tönkre mentek vagy lezuhantak a falakról. A forró, ostrom lövegek csak sötét éjszaka hallgattak, de ekkorra az ellenség ágyúi már régóta nem válaszoltak. Ez volt az az éjszaka, amikor a védők halálos csapdává alakíthatták volna a réseket, aknákat rejthettek volna a rámpák kövei közé, vagy széles árkokat áshattak volna a réseknél, vagy új falat emelhettek volna mögöttük, csak hogy a britek tovább ágyúztak a sötétségben. Kartáccsal töltötték meg a 18 fontosokat, és minden órában háromszor puskagolyók özönével szórták meg a rések környékét, elriasztva a maráthákat attól, hogy az életüket kockáztassák a fal védelmében. Kevesen aludtak jól akkor éjjel. Az ágyúk dübörgése természetellenesen hangosnak tűnt, a Gavilgur sérült falainak csapódó puskagolyók kopogását pedig még a brit táborban is hallani lehetett. A katonák tudták, hogy reggel meg kell rohamozniuk azokat a falakat, fel kell mászniuk a rámpákon, és át kell verekedniük magukat a szétzúzott köveken túlra, és ott vajon mi vár rájuk? Gyanították, az a legkevesebb, hogy az ellenség ágyúkat állított a rések mögé, amelyekkel majd kereszt tűz alá veheti a támadókat. Vérre, fájdalomra és halálra számíthatnak. Soha nem vettem még részt rés elleni rohamban, mondta Garrard Sharpnak. Siud Sivadzsi sátrainál találkoztak. Sharp egy üveg rizspálinkát nyújtott át a barátjának. Én sem, mondta Sharp. Azt mondják, iszonyú. Azt mondják, bólintott Zordan Sharp. A rés elleni roham állítólag a legkegyetlenebb megpróbáltatás, amivel egy katonának valaha is szembe kell néznie. Garrard ivott egyet a kőflaskából, megtörölte az üveg száját, aztán átadta Sharpnak. Csodálattal bámulta meg Sharp kabátját a kis tábortűz fényénél. Elegáns kis ruhadarab, Mr. Sharp. A kabát új, Claire Valtól fehér parolit és kézelőt kapott, Sharp pedig minden tőle telhetőt megtett, hogy a ruhadarab gyűrött és koszos legyen, de ennek ellenére még mindig igen drágának látszott. Ez csak egy régi kabát, Tom, mondta Sharp elutasítóan. Hát nem különös. Mr. Morris elvesztette a kabátját. Valóban? Kérdezte Sharp. Figyelmesebbnek kellene lennie. Garrard felé nyújtotta az üveget, majd feltápászkodott. Feladatom van, Tom, mondta kezet nyújtva. Holnap megkereslek. Várni foglak, Dick. Sharp átvezette Ahmedet a táboron. Néhányan a tüzek körül üldögélve énekeltek, mások rögeszmésen fenték, már így is borotva éles szuronyukat. Az egyik lovas katona felállított egy fenőkövet, a tisztek szolgái pedig sorra hozták a kardokat, hogy megélezzék a veszedelmes pengéket. A munkát felügyelő Stokes őrnagynak elkerekedtek a szemei az örömtől, amikor a tűz fényében megpillantotta a közeledő Sharpot. Richard! Maga az, te jó Isten, nem lehet igaz, és én még azt hittem, bezárták az ellenség tömlőcébe. Megszökött? Sharp kezet rázott Stokes-szal. Sosem vittek Gavilgurba, néhány lovas tartott fogva, hazudta. Nem tudták, mihez kezdjenek velem, így aztán a szarháziak egyszerűen elengedtek. El vagyok ragadtatva! Sharp a létrákat nézte. Nem gondoltam volna, hogy holnap létrás rohamot indítunk. Nem is, mondta Stokes, de sosem tudhatjuk, milyen akadályba ütközünk az erődben. Észszerű lesz létrákat is vinni. Alaposan szemügyre vette Ahmedet, aki egy Siud Sivadzsitól kapott szípoly kabátot hordott. A vörös kabát viseletes és vérfoltos volt, a fiú ennek ellenére mégis büszkén viselte. Ezt nevezem, dicsérte a fiút Stokes. Úgy nézel ki, mint egy igazi katona, hát nem? Ahmed vigyázba állt, a vállára vette a puskáját, és ügyes hátraarcot csinált. Stokes őrnagy megtapsolta. Szép volt, fiam. Attól tartok, lemaradt az izgalmakról, Sharp.
Izgalmakról?
Az ön Torrance kapitánya meghalt. Úgy tűnik, főbe lőtte saját magát. Szörnyű lehet így elmenni. Sajnálom az apját. Lelkész, tudja?
Szegény, szegény ember.
Kér egy kis teját, Sharp? Vagy inkább aludni szeretne?
Hát kérnék egy kis teját, uram.
Menjünk a sátramhoz, mondta Stokes, és mutatta az utat. Egyébként még mindig nálam van a csomagja, elviheti.
Jobb szeretném, ha vigyázna rá még egy napig, mondta Sharp. Elfoglalt leszek holnap.
Elfoglalt? Kérdezte Stokes.
Kenny csapataival tartok, uram.
Magasságos Isten! Torpant meg Stokes, és elkomorodott.
Nincs kétségem affelől, hogy átjutunk a réseken, Richard, mivel azok igen jól sikerültek. Egy kicsit meredek talán, de át lehet jutni rajtuk, ám csak Isten tudja, mi vár oda át. És félek, hogy a belső erőd nagyobb akadály lesz, mint ahogy azt várjuk.
A fejét rázta.
Meglehetősen szkeptikus vagyok a dologgal kapcsolatban, Sharp.
Sharpnak fogalma sem volt arról, mit is jelenthet az, hogy szkeptikus, de nem kételkedett abban, hogy Stokes jóslata nem sok jót ígér.
Be kell mennem az erődbe, uram, feltétlenül. De arra gondoltam, szemmel tarthatná Ahmedet.
Megragadta a fiú vállát, és előre tolta.
A kis taknyos ragaszkodik hozzá, hogy velem jöjjön, de ha ön távol tartaná a bajtól, akkor talán túlélné a holnapot.
Lehetne az asszisztensem, mondta vidáman Stokes.
Richard, nem tudnám meggyőzni, hogy inkább ön vállalja el ezt az állást. Parancsba kapta, hogy csatlakozzon Kennyhez.
Nem kaptam parancsba, uram, de mennem kell. Személyes ügy.
Vérfürdő lesz, figyelmeztette Stokes. Besétált a sátrába, és a szolgájáért kiáltott.
Sharp Stokes sátra felé lögdöste Ahmedet.
Itt maradsz, Ahmed, hallod?
Itt maradsz!
Veled megyek, erősködött Ahmed.
A fiú morcos arcot vágott, de úgy tűnt, tudomásul vette a parancsot, Stokes pedig mutatott neki egy helyet, ahol aludhat. A két férfi beszélgetett, vagy inkább Sharp hallgatta, hogy Stokes lelkendezik, hogy milyen remek kvarcot fedezett fel a sziklák között, amiket az ellenség lövései zúztak szét. Az őrnagy végül ásítozni kezdett, Sharp megitta a teáját és jó éjszakát kívánt, majd ügyelve arra, hogy Ahmed ne lássa, kiosont a sátorból a sötétségbe. Nem tudott elaludni. Azt kívánta, bárcsak Claire ne ment volna Eli Lockharthoz, habár örült, hogy a nő és a lovas katona egymásra találtak, ám Sharp nagyon egyedül érezte magát. A sziklafal széléhez sétált, és a szakadékon át az erődöt nézte. Gavilgurban fények pislákoltak, a fölnyelv szikláit 20 percenként beragyogták a 18 fontos ágyuk torkolat tüzei. A kartács kopogott a köveken, majd minden elcsendesedett, csak a távoli énekszó, a bogarak percegése és a sziklák közt süvítő szél fütyülése hallatszott. Egyik alkalommal, amikor az ágyú tüzet nyitott, Sharp látta a két falon a három szaggatott szélű lyukat. Azon tűnődött, miért akar ennyire belesétálni a csapdába? Hogy bosszút álljon? Hogy megtalálja Hexfield és Doddot?
Megvárhatná, amíg a rohamcsapatok elvégzik a munkát, aztán biztonságban besétálhatna az erődbe, de tudta, hogy sosem választaná a könnyebbik utat. Csak is a büszkesége miatt csatlakozik Kenny embereihez, és tör utat magának Gavilgurba. Mint tiszt megbukott, a 74. ezred menesztette, a lövészek viszont még nem ismerik, tehát Sharpnak most hírnevet kell szereznie, ha esélyt akar kapni, amikor visszatér Angliába. Így aztán holnap harcolni fog. Vagy eladja a rangját, és kilép a hadseregből. Ezen is gondolkodott, de nem akarta feladni a mundért. Szívesen szolgált a hadseregben, úgy érezte, kiválóan érte ahhoz, hogyan is bánjon el a korona ellenségeivel. Holnap megteheti, bebizonyíthatja, hogy kiérdemelte a kardot és a vörös szalagot. Reggel, amikor a dobok hangosan peregnek, az ellenség ágyúi pedig még hangosabban dörögnek, Sharp elindul Gavilgurba.